Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Most Alföldi Borús Csilla, orgona és csembaló művésszel beszélgetünk. Hogy kezdődött Alföldi Borús Csilla orgona művész pályája, illetve talán inkább először a hitélete?
A hitéletemmel kapcsolatban a legfontosabb, amit hálásan mondhatok, hogy az egész életemet meghatározta az a hitbeli nevelés, meg az, hogy zenész közegbe születtem bele.
Ezt egy kicsit részletesebben, mert én csak a lelkészekről tudok. Igen. Akkor a zenészek kik voltak?
Igen, hát az édesanyám vonalán, nagymama, dédmama szintén zongora művész volt, de édesanyám is zeneakadémiát végzett énekszakon. Édesapám mint lelkész, édesanyám mint énekes. Hatan vagyunk testvérek, és mind a hat testvér tanult zenét. Én az ötödik vagyok a sorba, tehát előttem már a fiúk, négy fiú, ők már rég zenéltek, amikor én már megszülettem. Volt otthon mindenféle hangszer, harsona, trombita, hegedű, zongora, oboa, cselló, amit el lehet képzelni. Aztán az volt a zenevona, amikor mindenki gyakorolt, és nagyon-nagyon szerettünk zenélni. De hát a életemre a legnagyobb hatást, meg a biztonságot az adta, hogy a szüleim hívő emberek, és hitben neveltek. Ez különösen a gyerekkoromra hatott nagyon jól, mert 50-es években születtem, és az 56-os forradalmat a Nagykörúton a lövöldözések között éltük meg, tehát pince is a lakás között való állandó szaladgálással. Óriási dolog volt az nekem kicsi gyermekként, hogy a sok-sok félelmem között mindig ott volt az, hogy olvastunk együtt igét, és akkor szüleim is elmondták, hogy mit olvastak. Elmondhatom azt is állás szívvel, hogy nagyon korán az Úr elhívott, és megértettem azt, hogy ez a szeretete személyre szabott, mert olyan 11 és fél éves voltam, kicsi, de mégis ilyen kicsit kora érett, amikor a félelem annyira gyötört már, és főleg a haláltól féltem. Én gondolom azért is, mert hogy az 56-os dolgokat láttam meg kint, ahogy a tankok söpörték az embereket. Nagyon félős voltam, és nagyon féltem esténként elaludni, és akkor édesanyám mindig ott imádkozott mellettem, de hát mégis oda jutottam, hogy már aludni se tudtam. És akkor egy evangelizációt tartottak a Salétrom utcában, és hát éppen édesapám szolgált, és akkor értettem meg azt, hogy az Isten névre szóló kegyelmét átvehetem, és azt mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, téged enyém vagy. Ez örök életre is vonatkozik, és nem kell félni, csak el kell fogadni ezt a kegyelmet. És akkor ott 12 évesen ezt megértettem, hogy a szüleim hite az nagyon fontos volt. Egy olyan közeg volt, ami segített abban, hogy hamarabb rájöjjek dolgokra, de az Isten szent lelke akkor ott úgy végezte el, hogy személyre szabottá vált. Szokták mondani, hogy az Istennek gyermekei vannak, unokái nincsenek, tehát hiába születik bele valaki egy hívő közegbe, akkor is ennek személyessé kell válni, hogy megtartson akkor, amikor viharok vannak. Úgyhogy a gyerekkorom így telt el, és aztán a sok-sok zenéléssel és a hitbeli élettel ez egy gyönyörű gyerekkor volt. Zongorázni kezdtem. Nem voltunk se kisdobosok, se úttörők, és az iskolában mindig amiatt volt négyes a magaviseletünk, mert nem voltunk úttörők. Egyedül voltunk a testvéreimmel mindig az iskolában, akik nem voltunk. És amikor felvételire került a sor, akkor ha csak lehetett, akadályozták a testvéreimet is, meg engem is, és én például, amikor felvételizni akartam, akkor a zongoratanárnőm, aki hát hithű kommunista volt, ő elhallgatta, hogy mikor van a felvételi, amiatt, hogy nehogy véletlenül egy klerikális hangszerre az orgonára menjek, mert az neki szégyen lett volna. Na, de hát mindegy.
Hát ismerjük ezt az időszakot.
De Isten mindig kipótolta, meg megoldotta ezeket a helyzeteket. Először én sima gimnáziumba jártam, és aztán harmadikba mentem át a konzervatóriumba, és ott már orgonaszakot kezdtem el. Tehát az orgonista pályám így kezdődött.
Alföldi Borús Csilla, orgona és csembaló művésszel beszélgetünk.
Édesapám, mint református lelkész, 54-be a nagy politikai tisztogatások alkalmával őt kicsapták a lelkészi állásából. Azért, mert abban a korszakban, a Rákosi rendszerben ott a lelkészeknek is meg volt mondva, hogy miről szabad prédikálni, vagy milyen körleveleket kell fölolvasni, akkor a TSS-ítés mellett kell propagandát kifejteni. És édesapám ezeket nem tette meg, és ezt egy ideig figyelték, és aztán voltak úgynevezett lelkészgyűlések, de ilyen káderező lelkészgyűlések, amikor a lelkészeknek adott politikai kérdésekre, illetve hát egyházpolitikai kérdésekre kellett válaszolni, például olyanra, hogy mi a véleménye az állam és az egyház kapcsolatáról 54-ben. Aztán, hogy anyagilag hogy van, mivel hogy az állam adott egy kongruát a lelkészeknek, ami azt jelentette, hogy az egy kapocs volt az állam felett, tehát az egyháznak és a lelkészeknek kötelességük volt kiszolgálni az adott politikai korszakot. Na hát ezekre a kérdésekre mindenkinek kellett válaszolni, és édesapám, mikor őt megkérdezték személy szerint, ő szolgált és hallgatott, és ha lehetett, ezeket a leveleket nem olvasta föl, de akkor, amikor szembesítették a kérdésekkel, akkor annyit mondott, hogy ő neki az a látása, hogy az egyháznak szolgálni kell, és nem kiszolgálni az adott politikai rezsimet. Hát 21 órán belül utcán volt, tehát behívatták, mindennek elmondták, és hogy vonja vissza, mert hát ez borzasztó. Nem vonta vissza, és ebből kifolyólag aztán kenyér nélkülévé vált. Akkor még csak öten voltunk testvérek. Amikor ő utcára került, akkor hát nagyon nagy gond volt, akkor nem lehetett sehova elhelyezkedni, és ő el akart például menni villamos kalauznak. De politikailag megbízhatatlannak bizonyult, mivel hogy
villamos kalauznak is?
Igen, hát mert az emberek között mozog, és ott propagandát fejthet ki. Tehát annak sem, szóval semminek, a végén egy kőcsiszoló műhelybe került, tehát az egy nagyon nehéz fizikai munka volt, és aztán őnek egy hallatlan jó kézügyessége volt, gyönyörűen rajzolt, és végül egy lámpaernyő készítő üzembe került be. Ekkor ő 35 éves volt. El lehet képzelni, hogy azért egy lelkipásztor, aki hivatásszerűen prédikál, és akkor őt elhallgattatják, és csomó olyan maradt bent, aki, na mindegy, ő ezt Istentől elfogadta, és lámpernyőkészítő lett, és egészen nyugdíjazásig az maradt. És emiatt későbbiekben a testvéreimet is nem vették föl a főiskolára, egyetemre. Volt olyan testvérem, akit például a Zeneakadémiára felvételizett, és behívták beszélgetésre, és megkérdezték, hogy miért éppen orgonaszakra akart jelentkezni, miért pont templomba gyakorol. Mire a testvérem mondta, azért, mert a pártházban nincsen orgona. Természetesen azonnal kihúzták a nevét. A lelkész bátyámmal is tulajdonképpen ez történt, hogy ő először a egri főiskolára ment ének magyar szakra. Ott is behívták a beszélgetésre, hogy hát igen, az édesapja, látjuk, hogy lelkész, és hát maga mikor volt utoljára templomba. Hát mikor? Hát vasárnap. Hát mikor? Ugye nem ért egyet az édesapjával, mint fiatal ember, friss és modern gondolkodás, és mondta, hogy miért ne értenék én vele egyet. Hát őt se vették. Na hát engem se akartak fölvenni, mindent megpróbáltak, de volt ott egy professzor, aki az angyalommá vált, mert én nem is beszéltem még vele soha azelőtt, de azt mondta, hogy ilyen kvalitású és ilyen felvételi eredmény után nem lehet ezeket az embereket utcára tenni. És egyszerűen föl kell venni, és általában ott egy nagy veszekedés volt, ami után aztán mégiscsak így bekerültem, mert az Isten azt akart, hogy
de a testvéred nem.
Testvérem nem. Végül ő más területen nagyon szép pozíciókat ért el, és zenei poszton is.
Abszolút természetesen jön a kérdés, hogy édesanyád, mert ugye egy feleség és egy anya, nem volt emiatt közöttük probléma, hogy...
Nem, ezt ők együtt teljesen. Akkor, amikor édesapámat kicsapták, akkor édesanyám kinn az utcán várta, hogy most mi az eredménye ennek a beszélgetésnek, és utána ők együtt imádkoztak, és az Úr előtt voltak, és azt az igét kapta édesapám, hogy az Ézsaiás könyvéből, hogy lesz ott út, és lesz ott ösvény, és szentség útának hivatik. De ez, hogy lesz ott út, ő neki annyira fontossá vált, és annyira megtartó erővé vált, hogy egész életében ez volt a vezérigéje. És azért lett út, mert Jézus volt az út. És ő ezt annyira komolyan vette, hogy hitt abban, hogy mindig lesz elég ennivaló például. Én azt kell, hogy mondjam, hogy soha nem dúskáltunk élelemben, sőt, hát Pesten meg pláne nem, mert ott kert, meg állat, sincs semmi. De én nekem például gyerekkoromban soha semmi gondom, vagy azóta is rossz élményem nincs, hogy most zsíros kenyéren értünk, vagy soha nem láttunk vajat, meg mit tudom én, ez nem volt gond. Szóval valahol ez nem volt gond. De mindig volt, és úgy volt, hogy Isten tényleg gondoskodott rólunk két vonalon. Egyrészt, mint kicsapott lelkészt, ennek híre ment nyugaton, és voltak segélyszervezetek, akik csomagokat küldtek, ruhát. Na most ezek a ruhák fantasztikus értékek voltak, mert akkor tényleg még mackonadrágban is alig tudtak emberek járni, és nekünk meg volt ruhánk. És Isten azt úgy kirendelte, hogy mindig pont jó volt, amit küldtek, és ezek a csomagbontások nagy élmények voltak, mert jött egy nagy csomag, és akkor nem volt szabad ahhoz hozzányúlni, hanem édesapám szépen megvárt, hogy mindenki hazajött, leültünk, imádkoztunk, hálát adott, énekeltünk, jöjj mondjunk hálaszót, és akkor kezdtük el bontani, és egyenként nézni, hogy kinek mi a jó. Tehát ebből öltözködtünk, tehát a ruházat így volt meg. És édesapám annyira hálás volt, és boldog volt azzal, hogy az Isten hogy, miként lát el minket, hogy ő erről feljegyzést készített. És mindig pénzesítette, hogy most kaptunk egy nadrágot, az körülbelül mennyi, és így adta össze, hogy az Isten mivel segített minket, és hogy tartott el minket. Ez egy óriási kincs volt, és az egész életét ez a hála vezette át. Holott azért tényleg számtalanszor volt olyan, hogy reggel édesanyámnak fogalma nem volt, hogy miből lesz ebéd, mert nem volt otthon semmi, amit ebédet főzön, és akkor sok esetben ezekből a ruhákból, ami jobb minőségű volt, ment, és a városba próbálta a bizományékba eladni, és akkor 12-kor beállt a sorba a csarnokba, és akkor megvette az ebédre valót. Tehát ennek azért volt egy feszültsége, de volt egy élménye is, hogy az Isten hogy és miként gondoskodik, és így nőttünk föl, és én úgy hiszem, egyik testvérünkbe sem maradt keserűség, hogy most valami nem volt, vagy kevesebb volt. Isten így tartotta. Annyira, hogy volt olyan, hogy becsöngettek. És mire kimentünk, nem volt ott senki, de a kilincsre volt akasztva egy tyúk. Mert valaki, egy hívő testvér vidékről tudta, hogy itt egy sok gyerekes család van, és ételre van szükség.
Alföldi Borús Csilla, orgona és csembaló művésszel beszélgetünk.
Aztán, mikor végeztél, akkor orgona művészként mit tudtál akkor éppen kezdeni?
Hát Isten mindig az angyalokat kiküldte, és meg is mondta, amikor felvételiztem, hogy előttem küldi és megkészíti az utat, és megsegít ebben. Így lettem orgonista az akadémián. Tulajdonképpen akadályozni nem akadályoztak, de segíteni se nagyon segítettek a pályámon, és egy ösztöndíjat se kaptam meg, még egy kéthetes ösztöndíjat sehova nem engedtek ki, meg nem segítettek. Szemétkosárban elég sok kérvényem volt benne, ami még a válasz se jutott el hozzám, mert még arra sem méltattak. Aztán, amikor lediplomáztam, akkor Isten kirendelte, hogy egyházi kapcsolatok és hívő testvérek révén én kijutottam Németországba olyan kurzusokra és olyan professzorokhoz, akik a legmenőbb és legjobb tanítást és iránynyúltságot mutattak nekem a zenével meg az orgonálással kapcsolatban. Úgyhogy nekem, ahol a világi szinten bezártak utakat, ott Isten nyitott más irányba. Említettem, hogy volt egy professzor, aki mellém állt, nevesíteném, Kadosa Pál volt ő. Ő beajánlott engem az akkori filharmóniába a diplomám alapján, bár ezt is akadályozták, akik csak tudták, de ő személyesen betelefonált, hogy ő szeretné, hogyha nekem rendszeresen adnának koncerteket, mert hát ő nagyon nagyszerűnek találja a játékomat. És így a filharmóniában, hát nem sok, de azért rendszeresen foglalkoztattak. Én rendszeresen írom, hogy mikor, hol játszom, és mit, mi a műsorom. Hát a műsor miatt is muszáj, hogy tudjam, hogy hol játszottam, és nehogy kétszer egymás után ugyanazt csináljam, és azt játszam. Úgyhogy most már 800 fölötti koncertjeim vannak, tehát azért az egy szép, szép szám, és a koncertek mellett templomban mindig orgonista voltam. És mellette meg kórusom is volt, most is van itt Kelenföldön, és mellette meg tanítok. A Győri Konziba orgonát tanítok, és Pesten csembaló tanár vagyok. Talán én voltam az első, akivel beindult a csemballó szak a Zeneakadémián. Így egy másoddiplomát is szereztem, mert lediplomáztam, csemballó művészi diplomám is van. Úgy gondolom, hogy az Isten olyan hatalmasan a körülményekben és mindenben, olyan mélyen benne van az ő akarata, terve, gondolata, hogy most is vagyok egy döntés előtt, és úgy van bennem, hogy szemlélem és figyelem, egy kicsit kívülről is próbálom, hogy hogy alakulnak az események, meg ki mit mond, vagy éppen a napi ige mit mond, Uram, te hogy gondolod a gondolataimat? Mert én úgy hiszem, a hívő ember életében a legfontosabb nem az, hogy oszlopról oszlopra, és mindig megmondva, hogy erre szabad lépni, arra szabad lépni, hanem az Isten felnőtté akar nevelni az igéje által, és a gondolkozás rendszeremet akarja átformálni. Tehát nem azt mondja, hogy ez szabad, ez nem szabad. Vannak dolgok, amik egyértelműek. De vannak testre szabott dolgok. És itt pedig az Isten gondolkozás rendszerünket akarja átformálni, hogy a szándékunk, az indulatunk, minden át legyen hatva az ő igéjével, az ő akaratával, az ő terveivel, az ő ismeretével. Mert ha én abból indulok ki egy döntésnél, hogy az Isten bárhogy alakítja, de szeret, és az én javamra fogja eldönteni ennek a végkifejletét, akkor eleve másképpen állok hozzá, mint hogy engedsz, nem engedsz, szabad, nem szabad. Hanem abból kell kiindulni, hogy az Isten szeret. Isten javamra akar mindent. És azt kell a mindennapokban kérni, hogy formálj, Uram, formálj, hogy tudjak úgy gondolkozni, tudjak a szeretet kapcsolatban gondolkozni, mert ha ez a szeretet kapcsolatban történik, akkor ha ellenemre történik per pillanat az a döntés, akkor is tudom, hogy ez most nem rossz akarat, hanem javamra történt. És az ember békességre jut, mikor nem az történt vele, amit szeretett volna. Hogy megtanulni azt, hogy nem másoktól tanácsot kérni, mások tanácsát meghallgatni, és beszélni róla, és gondolkozni róla. De az Isten igéje az, amelyik a napi igeolvasás kapcsán formálja az én egész gondolkodás rendszeremet. És ha én megtanulom őt, ismerem, ha megtanulom őt érteni, az igéjét, az ő szándékait, az egyes helyzetek, bibliai történeteken keresztül, akkor egyszer csak az a sajátommá válik, és már nem az lesz, hogy igen, nem, hanem tudom, hogy akár igen, akár nem, az Isten, ő tudja, hogy miért igen.
Remélem, nem csak nekem, hanem hallgatóinknak is biztatást, megerősítést jelent, ha mások életében is megláthatják mennyei édesatyánk csodálatos gondoskodását, mindenek feletti hatalmát. Emberek gáncsoskodhatnak, de ő végbe viszi jó tervét, ha engedelmes tanítványként keressük az akaratát. Erre volt példa az elhangzott interjú is. Búcsúznak a műsor készítői, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Áldott szép hetet kívánunk, viszont hallásra!